A mai lesz az utolsó előadás, és ugye eljutottunk odáig, hogy legutóbb már a több szabadságfokú, csillapított, gerjesztett lineáris rezgéseket is megnéztük, hogy hogyan kell csinálni. És legutoljára a fél járműnek a példáját mutattuk. Az a példa, amit az óra végén odáig jutottunk el, ugye csak az egyenleteket írtuk föl, de innentől kezdve bízom benne, hogy a megoldás algoritmusa már világos, és egy egyszerűbb számpéldát, egy másik torziós rengéses példán viszont csináltunk. Tehát körülbelül látják, hogy kell ezeket csinálni. Ott persze a gerjesztést, azt a kiegyensúlyozatlan motorjárása tennél a féljármű modellnél, de emlékeznek rá, hogy egy szabadságfokú modellnél megbeszéltük az útgerjesztést is, hogy milyen az, amikor ez a jármű egy hullámos útfelületen fut, és természetesen akkor azt is meg tudnák csinálni, hogy ez a féljármű modell mostan az útról van gerjesztve. Ugyanak az a különlegessége egy féljármű modellnél ennek a gerjesztésnek, hogy nem önállóan van egymástól függetlenül a két kerék gerjesztve, hanem ahogy a jármű halad, ugye az a gerjesztés, ami az egyik kerékre érkezik, az bizonyos időkéséssel a másik keréken is megjelenik, ahogy a jármű eljut udandig a hullámos részig, vagy ugyanahoz az útfelülethez, vagy gödörhöz, vagy egyebekhez. Úgyhogy ez önmagában is ad egy érdekességet ezeknek a féljármű modelles szimulációknak, illetve dinamikai számításoknak, és már múltkor is ajánlottam, hogyha valakinek van kedve, ezt TDK-ba szépen meg lehetne írni. Úgy, ahogy a negyedjármű modellnél van egy ilyen szép demoprogram, ami mutatja, hogy különböző gerjesztéseknél, hogy, mikor, melyik lengéskép gerjesztődik, tehát melyik saját frekvenciáznál, ugyanígy a féljármű modellel is ezt végig lehet csinálni, és mindenki érzi a feladatnak a kihívását. Ugye elkezd nagyságrendileg bonyolódni, amikor ezt térbe csináljuk, és már négy kerék, és már jobbra-balra is billen a kocsi, és akkor beszéltünk erről ugye az ABS fejlesztésekről, ahol már ugye nem csak elől-hátul osztják meg a fékerőt, hanem jobb oldalt, bal oldalt, és a kocsi borulása ellen is védekeznek, és így tovább. Tehát hallatlan sok fejlesztési lehetőség, illetve érdekes, ma aktuális probléma nyílik ki. Jó? Az a témakör, ami még hátra van, röviden, ez a rudakhajlító lengései, amit elméleti szempontból nem egy új témakör, technikailag igényel csak egy kicsit más bánásmódot. Rudak hajlító lengései, vagy hajlító rezgései. Jó. Itt tulajdonképpen olyan estekkel fogunk foglalkozni csak, tulajdonképpen azzal fogunk foglalkozni, hogy a rúd maga több szabadságfok esetén egy viszonylag bonyolult rugóként viselkedik, és ezt a rugó számítást kell kicsit átgondolnunk, hogy hogy kell csinálni, de szerencsére szilárdságtan tanultak betitételt, kasztiánotételt, és annak alapján nem lesz nehéz megérteni ennek az egésznek a logikáját. Tehát gondoljunk arra, hogy van egy tengelyünk, és erre a tengelyre ráékelünk tárcsákat. Tehát mit tudom én, ezen a végén van egy ilyen kisebb zömögtárcsa, itt van egy nagyobb tárcsa. Jó, tehát valahogy így néz ki ez az egész tengely, és persze csapágyazó van. Ha a végén ilyen beálló csapágyak vannak, akkor ugye ennek enged szögelfordulást. Tehát valami ilyesmi a kinézett az egésznek, és hát ilyesmi ugye gyakran fordul hajtóművekben, de hát lehetnek ezek a nagyobb tárcsák, ugye turbinák, turbinalapátok, meg mindenféle egyebek is, jó? Mit tudom, ennek mondjuk a tömege M1, ennek a tömege M2. Most úgy tekintjük, hogy a rúd az ilyen hajlítást tud szenvedni, tehát valamilyen hajlító igénybevételnek van alávetve, és a rúdnak a tömegét azt elhanyagoljuk az M1, M2-höz képest, tehát azt mondjuk, hogy sokkal kisebb, mint az M1 meg az M2, tehát elhanyagolható a rúdnak a saját tömege. Viszont a rugalmasságát azt szeretnénk figyelembe venni, tehát ugyanazt a modellalkotási filozófiát követjük, amit a fél év legelejétől, hogy szétbontjuk a rendszert merev testekre és rugalmas elemekre. És a merev testeknek úgy tekintjük, hogy tömegük van, de rugalmasságuk nincsen, a rugalmas testnek meg tömegük nincsen, de rugalmasságuk van. Jó? Na most akkor ezeknek a legegyszerűbb modellje, akkor az körülbelül úgy néz ki, ugye, hogy most ide levetítem, hogy körülbelül hol vannak ezek a dolgok, hogy ahogy mondtam, ugye ez a rúd ilyen esetben úgy tekinthető, mintha mindkét végén, tehát ha beállós csapágyak, önbeállós csapágyak vannak, akkor ide csuklókat képzelhetünk el, és ide helyezhetjük el ezeket az M1 és M2 tömegeket. Persze már ebbe is jelentős közelítés van, ugyanis már eltekintünk a tárcsának a szögelfordulásától. Tehát, hogyha nagy a keresztengelyükre és nagy tetlenségmétrikű tárcsák vannak itt, akkor itt már van benne egy közelítés, hiszen hajlító lengések során a keresztmetszeteknek lesz szögelfordulása, és akkor ez további bonyodalmat okoz. De egy egyszerű modell, tehát a legegyszerűbb modell. Jó, és ezek akkor beálló csapágyak, tehát ezek, ugye ha kettőt tennénk egymás mögé, akkor persze nem csuklóval kéne, hanem befogással kéne őket közelíteni. Most persze a valóságban ezek forognak is, de most a forgástól is eltekintünk, majd a szünet után próbálom beszélni nagyon röviden a kritikus fordulatszámról, tehát mi történik akkor, hogyha a tengelyek még közben forognak is, jó? Tehát legegyszerű modell, és a tengely most áll, tehát álló tengely, tehát nem forog, úgy értem. Na most akkor, ha ugye ez hajlító lengéseket tud végezni, mit tudom én, valamilyen alakra ugye meg tud hajlani, akkor az ember elképzeli, hogy hát milyen szabadságfokai vannak ennek a rendszernek, és hogyan is tudja a mozgását leírni. Hát hajlító lengésnél ugye az axiális elmozdulásokat másrendben kicsinynek tételezzük föl, és csak az ilyen irányú elmozdulásokkal foglalkozunk, mivel két tömeg van, mind a kettő ugye a függőleges mentén tud akkor elmozdulni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez közelíthető úgy, mint egy kettő szabadságfokú rendszer. Jó. És ezt a két szabadságfokú rendszerhez választjuk a Q1, Q2 általános koordinátákat. Jó. Ez a Q1, Q2 koordináta, ez most akkor mutathat ugyanabba az irányba. Tehát mondjuk ez legyen a Q1 elmozdulás, és ez pedig a Q2 elmozdulás. Jó. Most, hogyha ezt csináljuk, akkor ezzel persze nagyon egyszerű fölírni a kinetikus energiát, és a rendszernek a tömegmátrixa is hallatlan egyszerű lesz. Ugye a kinetikus energia az úgy fog kinézni, hogy 1/2 M1-szer Q1 pont négyzet, plusz 1/2 M2-ször Q2 pont négyzet, és ahogy mondtam, elhanyagolom a tetászor omegákat, tehát a tetászor omega négyzeteket, tehát a szögelfordulásból származott, mert úgy tekintem, hogy nem olyan jelentős a tehetetlenségi nyomatékuk ezeknek. Természetesen akkor ebből a tömegmátrixot nagyon egyszerű kiszámolni. Ugye emlékszik rá mindenki, hogy ezt a kinetikus energiának az általános koordináta sebességek szerinti második deriváltjaiból kell összeállítani, és jelen esetben ez nagyon egyszerű lesz, hiszen nincs is Q1 pontszor Q2 pontos tag. Tehát a tömegmátrix az biztosan diagonális mátrix lesz. Ide fog kerülni az M1, ide a nulla, és ide az M2, ráadásul az egész kilogramban lesz. Tehát a tömegmátrix az hallatlan egyszerű. A gond az a rugóval van, és a rugó merevség, az általános rugó merevségi mátrixnak az összeállításával. Ahhoz ugyanis, hogy ezt kiszámítsuk, ugye a rugó merevségi mátrixot azt úgy kéne csinálnunk, hogy a rugónak, a rugó erőknek a potenciál függvényéből, ami ilyen esetben a szilárdságtanban tanult alakváltozási energia lesz, ami bizonyos deformáció hatására, ugye alakváltozási energia ebben a rugóban felhalmozódik, annak kéne kiszámolni az elmozdulások szerint vett mások deriváltjait, és venni az egyensúlyi helyzeten, ahol nagy U a rúd alakváltozási energiája, lásd szilárdságtan. Ugye ezt az alakváltozási energiát ezt tanulták, ugye a Castigliano tételnél volt a legfontosabb, ezt kellett deriválni ugye az erők szerint ahhoz, hogy azon a helyen, ahol az erő hat, ki tudjuk számolni, ez az eső, ugye? Jó, megvan, törtem a fejemet, hogy mi ez a hang, hogy elindult a ventilátor, vagy nem tudom micsoda. Ezt hívják úgy, hogy rezgésfelügyelet, jó? Aki majd jön gépekdinamikát hallgatni még, az ugye a különböző zajokból és hangokból hogyan lehet fölismerni, hogy milyen problémája van a gépnek, most az épületnek egy problémája ismertünk, hogy esik rá az eső, és azt hallottuk meg. Ugye ennek is sajátos frekvenciája és frekvencialoszlása van, és a spektrumából a hangnak föl tudjuk ismerni, hogy ez micsoda. Ez az alapgondolata ugye a rezgésfelügyeletnek. Na, a lényeg az, hogy ezt az alakváltás energiát kéne előállítani az elmozdulások függvényében. De az a baj, hogy az alakváltás energiát, azt ugye hajlító lengésnél tanulták, az hogy nézett ki? Ugye, az az U, az úgy nézett ki, hogy 1 per, ki emlékszik rá, 2, ugye szigorlatra ezeket majd össze kell szedni, mert az egészet egybe kell tudni, statikát, szilárdságtant. De meg hát hogy nézett ki? Volt egy integrál benne a rút hossza mentén, mit kellett integrálni? Na, a hajlító nyomatéki függvénynek a miét? A négyzetét, így van, és ez úgy nézett ki, hogy 1 per 2 i-szer e-szer, ez volt ugye a második keresztül, hogy először integrál a rút hossza mentén a hajlítónyomatéki függvény négyzete dx, hogyha ez volt mondjuk az x koordináta. Tehát, hogy így kellett kiszámolni ezt az alakváltás energiát, a probléma az az, hogy mi ezeket a terhelő erők függvényében tudjuk jól kiszámítani. Tehát, ha itt hatna egy nagy F1 meg egy nagy F2 erő, akkor azoknak a függvényében mi ezt jól ki tudjuk számolni, mert azt tanultuk meg, de nem tudjuk jól kiszámolni az út a Q1 és a Q2 függvényében. Tehát az erők függvényében, mert az erőkkel, ha ott hatnának erők, akkor ugye statikából megtanulták, hogy kell reakcióerőket számolni, utána megtanulták, hogy kell hajlítónyomatéki igénybevételi ábrát rajzolni, tehát hajlítónyomatéki igénybevételi függvényt kiszámolni, azt négyzetre emelni, kiintegrálnák, és az erő függvényében szépen meg tudnánk ezt határozni. Most a helyzet az, hogy mivel azonban ezt nehéz csinálni, ugye tulajdonképpen a merevség ugye az egy olyan jellegű mennyiség, hogy az egységnyi elmozduláshoz mennyi erő tartozik. Ugye mert ez a nagy F per kis F az ugye newton per méter dimenziójú. Tehát az S az ugye ilyen, hogy erő per elmozdulás, ez newton per méter, és ez az egységnyi elmozduláshoz tartozó erő. Tehát hogyha egységnyi elmozduláshoz tartozó erő. Ennek az inverze, ugye, vagy a reciproka, itt most egyszerűen még csak reciprokról van szó, hogyha skaláris mennyiségekről beszélünk, a kis c rugó állandó, az pedig ugye az elmozdulás per az erő, ennek a mértékegysége méter per newton, ez a rugó állandó, ez ugye egyenlő az egy peressel, tehát a merevségnek a reciprokával, ez az egységnyi erőhöz tartozó elmozdulás. Na most ezeknek kéne a kétdimenziós változatait megtalálni, és tulajdonképpen ez az erő szerinti második deriváltakból kellene, hogy kijön, és abból lehetne egy rugó állandó mátrixot számolni. Tehát nem a rugó merevségi mátrixot tudjuk jól számolni, hanem annak az inverzét, a rugó állandó mátrixot, és azért is hagytam itt helyet, és lehet, hogy kellett volna figyelmeztetni magukat, de könnyen le tudják rajzolni újra, hogy ennek a rugó állandó mátrixnak az elemeit lehet akkor úgy előállítani, és akkor ehhez lehet a szilárdságtani Castigliano tételes, meg Betti tételes ismereteiket használni, hogy azt mondom, hogy ezt a rudat, ezt a tömeg nélküli rudat, ugye szépen terheljük, ugye, persze lehet csinálni úgy, hogy ez azért statikailag határozott legyen, tehát az egyik oldalon görgős megtámasztást képzelek el, tehát hagyok neki axiális irányba elmozdulást. Tehát, hogyha itt elképzelem, hogy az egyes helyen megnyomom egy F1 egyenlő 1 newton erővel, tehát egységnyerővel, megnézem, hogy ennek hatására milyen elmozdulási kép alakul ki, valami ilyesmi lesz, és kiszámolom, hogy mennyi itt az elmozdulás, és mennyi itt az elmozdulás. Ezt fogom nevezni C1-1-nek, és ezt fogom nevezni C1-2-nek. Tehát az egyes erő által az egyes helyen okozott elmozdulás, illetve az egyes erő által a kettes helyen okozott elmozdulás. Ezek tulajdonképpen annak felelnek meg, mint hogy az alakváltás energiát az erők szerint deriválnám kétszer. És abból jönnek ki ezek az elemek. Ezek viszont nem a rugó merevségi mátrix, hanem a rugó állandó mátrixnak az elemeit fogják adni. Tehát pont az inverzét annak, amit eddig csináltunk. És akkor utána persze ezt meg kell ismételni úgy is, hogy ugyanerre a rúdra most a kettes helyen teszek. Ja, most már ennyire precízen kezdem rajzolni, hogy a másik oldalról is meg kell támasztani, nehogy valaki azt higgye, hogy akkor ezt fölemeli, vagy nem tudom, mit csinál, jó, tehát. Most akkor ugyanígy van itt az egyes keresztmetszet, meg a kettes keresztmetszet. Most a kettes keresztmetszetnél teszem rá az F2 egyenlő 1 newton nagyságú erőt. Jó? Megnézem, hogy ennek hatására milyen deformáció alakul ki. Mondjuk valami ilyesmi. És akkor itt fog kijönni a C2 egy elmozdulás, és itt fog kijönni a C2-2 elmozdulás. Jó? És akkor ezeket a mennyiségeket, tehát Betti vagy Castigliano tétellel lehet számolni az alakváltozási energiából. Tehát tulajdonképpen ezt már szilárdságtanból megcsináltuk. Most természetesen itt rezgéstanban most nem fogjuk ezt még számon kérni, de ahogy mondtam, szigorlatra majd együtt kell tudni a kettő, mert erősen támaszkodik az egyik számítás a másikra. Castigliano tétel. Ugye abban benne is van az a du per df, tehát emlékezhet is rá, hogy az erők szerint kell ott deriválni tétellel. C1-1, C1-2, C2-1, C2-2 számolható. Tehát még egyszer mondom, itt meg fogom adni őket. Illetve hát vannak a járulékképletek, aki sok gépelem tervezési feladatot oldott már meg, azok egyszerűbb esetekre tudják is fejből, hogy mi jön ki, tehát milyen elmozdulásokat kapunk ilyen esetekben. Ezek lesznek a rugóállandó mátrixnak az elemei. Jó? Na, akkor ezt föl is írom oda a jobb oldalra. Tehát a rugóállandó mátrixnak az elemei, ezek szerint a C1-1, C1-2, C2-1, C2-2. És akkor már csak egy kérdés maradt hátra. Ez a rugóállandó mátrix hogy viszonyul a merevségi mátrixhoz? Hát ugye a skalár esetben ezek egymás reciprokai, mátrixok esetében pedig, ugye hát mátrixokat nem lehet egyszerűen reciprokot képezni, ott mi a megfelelő fogalom? Az inverze, így van. Tehát ezekkel a rugóállandó mátrixot lehet kiszámolni. A rugóállandó mátrix az úgy néz ki, hogy C mátrix, és hát egy két szabadságfokú rendszer esetén C1-1, C1-2, C2-1, C2-2, és ez nem lesz más, mint az inverze a merevségi mátrixnak. Jó? A merevségi inverze. Magyarán, hogyha a merevségit akarom kiszámolni, akkor ezt a rugóállandó mátrixot még invertálni kéne. Hát invertálni tanultak, nem egy kellemes dolog, még 2x2-es mátrix esetén sem, 3x3-as meg ugye még nehezebb, de tanultak rá módszereket, talán Gauss elimináció is tanulták, hogy hogy lehet ezt csinálni. Szóval meg lehet oldani, illetve hát vannak rá számítógépi programjaink, az okosabb scientific calculatorok, azok ugye, tudományos kalkulátorok, azok invertálnak is szépen. Egészen 6x6-os mátrixokig szokták ezt tudni, mert általában ugye, nem hogy 3x3-asig, 6-fokú polinomot szoktak megoldani, mert a 3 szabadságfokú lengőrendszereket még a tudományos kalkulátorok szokták csinálni, amiket még kardánó képlettel, tehát még zártában meg lehet oldani, azokat mind belenyomják, és akkor ezeket szokták tudni. Majd tapasztalják ki a kalkulátorokon, hogy ez tényleg megijed. De van rengeteg előre megész szoftver is, ami persze ezt csinálja. Szimmetrikus-e a rugóállandó mátrix? Ugye ezt egyrészt lehet onnan tudni, hogy a merevségi mátrix az milyen. Azt megtanultuk, hogy az szimmetrikus, és akkor annak az inverze is szimmetrikus lesz, jó? Tehát ez biztosan szimmetrikus. Tehát a C mátrix az egyenlő lesz a C mátrix transzponátjával, és ennek, vagyis ez tömpe annak felel meg jelen esetben, hogy a C1-2 elem az ugyan, mint a C2-1. Ugye ezt részben lehet onnan tudni, hogy egy szimmetrikus mátrix inverze is szimmetrikus, részben pedig tanulták a Maxwell-féle felcserélhetőségi tételszilárdságtanból, ami azt mondta ki, hogyha egy rudat itt nyomok meg, és ott nézem az elmozdulást, vagy ott nyomom meg, és itt nézem az elmozdulást, akkor a kettő az egyforma kell, hogy legyen. Ugye ez a idegen erők munkája, vagy nem tudom, hogy szól pontosan a definíció, vagy hogy nevezték ezt. Tehát a Maxwell-féle felcserélhetőségi tétel volt ez szilárdságtanból. Csak megint, hogy kössük valamihez, amit már egyszer tanultak. Felcserélhetőség. tulajdonképpen ez a tétel volt aztán az, amiből a Betty tételt, meg a Castigliano tételt is ugye levezettük, vagy levezették annak idején Szilágyi Ágostonból. Na, akkor az a kérdés már csak, hogy meg kell-e minden áron ezt az inverz dolgot csinálni? Tehát, mert az ember látja, hogy ennek a kiszámítása az nehéz lesz. Hát, ha most csak a saját frekvenciák és lengésképekre van szükségünk, akkor egy ilyen tengelynél, vagy rúdnál, akkor azt lehet mondani, hogy meg lehet ezt a számítást úszni, mégpedig a következőképpen. A mozgásegyenlet, ugye csillapítás és gerjesztés nélkül, hát ez a bizonyos matrix differenciál egyenlet kis rezgésekre. Jó, tehát kis rezgésre azért ezt ideírjuk, mert ugye kis rezgés, stabil egyensúly, egyensúlyi helyzet körül, ugye. Az így nézett ki, hogy M matrix szor Q két pont plusz S matrix szor Q egyenlő nulla. Tehát most nincs se gerjesztés, se csillapítás. Az a kérdés, hogy nem lehetne megúszni azt, mivel csak a C matrixot tudom kényelmesen kiszámítani, nem lehetne megúszni azt az invertálást, amit most itt éppen eltakar a vászon, jó? Tehát azt a bizonyos invers számítást, és természetesen meg lehet úgy, hogyha én beszorzom balról az egészet a C mátrixszal. Jó, ha én most a rugó állandó mátrixszal balról beszorzom, és észreveszem azt, hogy a C-szer S mátrix az éppen mennyi? Így van, éppen az egység mátrix. Jó, tehát az a mátrix, aminek a fő átlójában csupa egyes áll, jó, ez nem a C mátrix, hanem a C szeres mátrix, jó. És akkor ez a C szerem lesz itten, C szerem mátrixszor a Q két pont vektor, az egység mátrixszor a Q, az pedig csak ennyi. Tehát tulajdonképpen a kis hajlító rezgéseknek a mátrix differenciál egyenlete, az így fog kinézni, jó. Ebben egy furcsaság lesz, amit nem szoktak tudni a mérnökök, mert mindig elfelejtik, matematikusan mindig kajánul vigyorognak, hogy a két szimmetrikus mátrixnak a szorzata az vajon szimmetrikus? Nem. Általában nem. Ez elég meglepő. Mindenki azt hiszi, hogy rossz. Azért mondom el előre, mert zárt fél meg egyéb számításoknál, amikor az ember számolja, nagyon sokan hívják oda mindig az oktató segítségül, hogy de nekem ide nem szimmetrikus mátrix jött ki, és nem merik tovább folytatni a példát. Pedig lehet, a C szer M mátrix az nem lesz szimmetrikus. Ennek ellenére ennek mindig olyan karakterisztikus egyenlete, vagy frekvencia egyenlete fog kijönni, ami váltakozó előjel lesz, ami alfa nézetre pozitívokat fog adni. Jó? De itt általában a C-szer M matrix nem szimmetrikus. Azért írtam, hogy általában, mert speciális esetekben lehet. Tehát ha az M matrix például olyan, hogy minden tömeg egyforma benne, vagyis az egységmátrixnak, amikor is, akkor megint szimmetrikus lesz, de általában nem. Tehát nem szimmetrikus. De ennek ellenére ez ki fog adni, természetesen, mivel egy ilyen egyenletből származik, ki fog adni pozitív alfákat. Jó? Szóval elég bonyolult a helyzet, de azért talán követhető. Jó? És akkor természetesen innentől kezdve minden ugyanaz, tehát a frekvencia egyenlet. Tehát azért mondtam, hogy ez csak technikai különbség, mert a frekvencia egyenlet az természetesen ugyanígy a Q-vektor egyenlő A-vektor szor E ad I alfa T behelyettesít, próbafüggvény behelyettesítése után fog adódni, és ennek az alakja, hát arra kell csak vigyázni, ugye, hogy most itt lesz a mínusz alfa négyzet, tehát valami olyasmi lesz, hogy determinánsa a mínusz alfa négyzetszer a C mátrix szor M mátrix plusz az egység mátrix, egyenlő nulla, bocsánat, itt már nincs aláhúzási és skalár mennyiség, tehát ez így fog kinézni. Ebből természetesen megint ugyanolyan két n-fokú polinom fog kijönni alfa-alfára, alfa négyzetre n-fokú, ezeket szépen meg lehet oldani, ugyanúgy kell rendezni őket, alfa 1, alfa 2, stb. Alfa n, illetve hát ha kétszer kettes, akkor persze csak alfa 1 és alfa 2 lesz. Most az egészet úgy mondtam el az egyszerűség kedvéért, hogy csak két szabadságfokkal. És természetesen vannak lengésképek is, és a lengésképeket azt persze úgy kell kiszámolni, hogy mínusz alfa J négyzetszer a C-szer M matrix plusz az egység matrix szorozva az A J vektorral. Jó? És akkor természetesen megint az AJ-nek az első elemét lehet egynek választani, és akkor itt meg a J az egyenlő 1, 2, vagy ha van több, akkor lehet több is. És akkor ebből jön ki aztán az A1 és az A2 és a többi lengésképek. Jó, amikor a lengésképeket ábrázoljuk, akkor most egy dologra kell vigyázni. Ugye a longitudinális rezgéseknél, kettős ingánál, egyébként mindig ilyen tört vonalas ábrát rajzoltunk. Most itt is lehetne ilyeneket csinálni, az alfa egy lengésképre valami ilyesmi fog kijönni, hogyha egy ilyen példát végigcsinálunk, hogy van az egyes keresztmetszet, kettes keresztmetszet, hogy az egyik helyre ugye az A1-1, ugye az kijön egynek, tehát azt mondjuk, hogy az az A1-1 egyenlő 1, és utána fogunk kapni valami A1-2-t is. Jó? Az pedig itt lesz, ez az A1-2. És akkor a lengésképen most nem tört vonalnak kell berajzolni, mint ahogy azt egyébként rugóláncoknál, meg csavarúrezgésnél, meg egyebeknél csináltuk, hanem tényleg úgy, ahogy a rúd meghajlik. Tehát ez a szemléletes, ugye, hogy valahogy így fog kinézni a rúdnak a lengésképe. El kell képzelni a másik irányba is, és a rúd E2 között fog lengeni, és ezt fogja leírni ez. Hogyha az alfa 2-re kiszámítjuk, akkor pedig ugye most megint az A, most az A2-1-et egynek véve, tehát A2-1 egyenlő 1, tehát a kettes lengésképnek az első elemét egynek véve, a második lengésképre valami negatív számot fogunk kapni. És a lengéskép ugye valami ilyesmi lesz, körülbelül így fog kinézni, ez az ellentétes irányú rezgés, és ugye ez az, amikor a pokrócot ilyen nagyobb frekvenciával rázzuk, ugyan nem jó hasonlat, mert ez nem igazán hajlítás, de mindegy, és akkor pont ilyen egymással ellentétesen csapkodó hullámok jönnek ki, és természetesen itt is megjelenik a csomópont, és a másik lengésképen van egy csomópont. Jó, aztán ha lenne harmadik saját frekvencia, akkor annak már két csomópontja lenne, és így tovább. A lényeg az, hogy a lengésképeket ilyenkor ne törött vonallal rajzolják, jó? Mert a rúd az valójában tényleg ilyen alakú lesz. Jó, hát ez persze intuitív alapon rajzoljuk meg, de szemléletes. Na, hát ha idáig eljutottunk, akkor hoztam én be egy példát, csak egy olyat, ami már kicsit túl is mutat az egyszerű rudakon, és azt mondjuk, hogy ez már tulajdonképpen olyan, mint egy keretszerkezet. Ugye nagyon egyszerű keret, olyan, mint mondjuk egy közlekedési lámpa az úttest fölött, ahogy ez ide van téve, és ennek próbáljuk meg kiszámítani, hogy mik a saját frekvenciája. Egy nagyon fontos kérdés, mert nem tudom, álltak-e már egy közlekedési lámpán, amikor erősen fújt a szél, egész ijesztő rezgéseket tudnak végezni ezek a lámpák, néha le is szoktak törni. Jó? Mert kifárad ugye az a rúd, ami tartja őket, és ilyen messze benyúlnak az úttest fölé. Na nézzük meg, hogy egy ilyen példát hogyan kéne akkor ezeknek az ismeretében megoldani. Közlekedési lámpa úttest felett. Jó. És akkor ezt körülbelül most így rajzolom le. Itt megint hagyjanak alatt a helyet, mert majd az elmozdulások miatt, meg a C rugállandó mátrix számítása miatt, már ezeket csak meg fogom adni, nem fogjuk kiszámolni itt, majd mesterképzésen újra elővesszük ezt a példát, ez az egyik bevezető példa, hogy ott folytassuk, ahol abba adjuk, és ahol átismételjük majd a szilárdságtant is együtt a rezgést annal, és akkor tényleg a szilárdságtani számítást is megcsináljuk kézzel. És akkor azt mondjuk, hogy itt van a végén egy gombóc, ez lesz az M tömeg. Jó, a rugóknak a másrendű keresztmetszeti nyomaték szorozva a rugalmassági modulusszal, ezt szokták ugye hajlító merességnek is hívni, ez a newtonszor méter négyzet mérték egységű dolog, ez a hajlító meresség, majd mindjárt írom, és a rugaknak a hossza pedig az egyszerűség kedvéért legyen mind a kettő L, ide rajzolom a hegesztéseket, jó, hogy ezek itten nem tudnak megtörni a falnál, és ez is L, és ott M a tömeg. Jó, tehát azt lehet mondani, hogy az adatok, azok ugye az M, az most legyen 10 kg, az L, azt most néztem az előtt, óra előtt, nem emlékszem, 1,2 méter, és és az ízszeré, hajlító merevség, ugye, tehát még egyszer a második keresztmetszeti nyomatékszor, rugalmassági modulus, az pedig 8000 newtonszor méter négyzet. Oda is lehet írni, hogy szokták hajlító merevségnek is nevezni. Nem tudom, szilárdságtanból használták ezt a dolgot. Ott ugye mindig ezt kiszámoltattuk magukkal. Na most megint a dolog úgy kezdődik, ami viszonylag egyszerű része, hogy megállapítjuk, hogy ennek hány szabadságfoka van. Most mivel ez itt most csak síkba tud mozogni, bár megjegyzem, tud ez néha a csavaró lengéseket is végezni, meg egyebeket, tehát a rudat tudja csavarni, de most csak a síkbeli rezgést számítsuk, akkor egy anyagi pontnak a síkban hány szabadsági foka van? 2, így van, tehát ez 2 szabadságfokú, és a legegyszerűbb általános koordináta választás az, hogyha a Q1-nek az X-et és Q2-nek az Y-t választjuk, tehát a két koordináta, ami az egésznek a mozgását leírja, az az X és az Y. Jó, ezek. Na hát ezzel természetesen ugyanúgy az előbb borzasztóan egyszerű felírni a kinetikus energiát, az 1/2 M-szer X pont négyzet plusz Y pont négyzet. Ugye? Tehát a sebesség az nyilván a két egymásra mérlegelt sebesség komponensnek, ugye Pitagorasz tétele szépen számolható. Hogyha ez így van, akkor ebből rettenetesen egyszerű a tömegmátrix. Ugye az egyszerűen úgy fog kinézni, hogy M, 0, 0 és M, vagy hát számszerűen akkor 10, 0, 0 és 10, és most mindegyik elem egyforma mértékegységű, nem úgy, mint a féljármű modellnél, ahol minden elemnek más volt a mértékegysége szinte. Tehát ez 10-10-10 kg lesz. Ugye, ahogy ott ezt az általános elméletben próbáltam magyarázni, természetesen a rugó merevségnek a számításával lesz a probléma. Ehelyett ugye a rugó állandót tudjuk majd kiszámolni, ezt pedig úgy csináljuk, hogy elképzeljük ugye ezt a rudat, és megterheljük viszintes irányba egy 1 newton nagyságú erővel. Ez lesz ugye az egyes irány, és megnézzük, hogy ennek hatására ugye hogyan deformálódik el. Jó. És akkor itt kapunk két elmozdulást, az egyik lesz ugye a függőleges irányi elmozdulás, a másik a vízszintes irányi elmozdulás. A vízszintes irányi elmozdulást nevezem C1-1-nek, mert egyes irányba húzom és egyes irányba tér ki. A függőleges irányi elmozdulást nevezem C2-1-nek, és az bizony negatív lesz. Tehát, ha ezt jobbra meghúzom, ez lefelé fog elmozdulni. Jó? Természetesen itt végig meg kell, hogy tartsa ezt a derékszöget, meg lenni is, miközben deformálódik. Aztán ugye ezt a számítást meg kell ismételnem úgy is, hogy most függőleges irányban húzom meg, vagy nyomom meg, ahogy tetszik. Tehát mondjuk itt van a rúd egyik darabja, itt a másik darabja. Ez be van fogva, illetve hát ez hegesztett. Itt most megnyomom egy egységnyi nagyságú erővel, egy 1 newton nagyságú erővel, és szépen megnézem, hogy ez ennek hatására hogyan fog deformálódni. És hát azt tapasztalom, hogy valahogy így. Tehát lesz itten egy elmozdulás vízszintes irány, meg függőleges irányba. A vízszintes elmozdulást nevezem C2-1-nek. A kettes irányba nyomtam, és az egyes irányba néztem az elmozdulást, és ez bizony megint negatív lesz. És leg ide lehet írni kicsi, oppá, ez C1-2, ezt elrontottam. Egyes irányba nyomtam, kettes irányi elmozdulás. Mindegy, egyformák lesznek, csak azért a jelölés miatt. Tehát egyes irányban nyom, kettes irányi elmozdulás, kettes irányban nyom, egyes irányi elmozdulás. És ez pedig a C2-2. Jó? Na most ezeket szépen szilárdságtanból, mondjuk Castigliano-val ki lehet számolni, és én ezeket most csak megadom, hogy mi jön ki. Talán egy-két formula ismerős is lesz, mert rögtön az első, a C1-1, az úgy néz ki, hogy L a köbön per 3 I szer E. Ugye ez az F szer L a köbön per 3 I szer E, ez az egyik végén befogott, a másik végén meghúzott erőnek az elmozdulás, ez a kis járulék képlete. Hát ez azért van, mert ennek a rúdnak meg a megnyúlását azt ugye elhagyjuk, mert annak az alkvácsását nem veszük figyelembe. A C1-2 és a C2-1 az egyforma lesz, negatív lesz, és mínusz L a köbön per 2 I szer E lesz, hogyha jól emlékszem. Igen, mínusz L a köbön per 2 I szer E, és a C2-2 az pedig úgy fog kinézni, hogy 4L a köbön per 3I szeré. Tehát ez egy szép kis szilárdságtani számolgatás. Utána be kell helyettesíteni azokat a számadatokat, és ebből simán fölépíthető a C rugóállandó mátrix, ami úgy fog kinézni, hogy a bal felső eleme az az lesz, hogy 72, mínusz 108, mínusz 108, és 288. 288, szor 10 a hatodikon, ugye ez méter per newton mértékegység, vagyis hogyha 1 newton erővel nyomnám meg, akkor ez mikrométer lenne. 10 a mínusz hatodikon, bocsánat, 10 a mínusz hatodikon méter, tehát 1 mikrométer lenne. Tehát 1 newton erőhatás, ez nagyon keveset mozdulna el, ez egy meglehetősen merev rúd. Jó? Hát ez az, amit mondom, most nem kell tudni rezgéstamból, meg lesz adva a példákban most mindig, jó? De szigorlatnál már kell tudni egyszer a kettőt, kell tudni a szilárdságtani számítást is, meg azt, hogy ez a dolog, hogy megy azt is. Na akkor nézzük meg, hogy ezek után hogy fog kinézni a C-szerem mátrix. Ugye most már csak a frekvencia egyenletet meg egyebet kell összerakni, és innentől egyszerű a dolgunk. Tehát a mozgás egyenlet úgy néz ki, hogy C-szer M-szer Q két pont plusz Q egyenlő nulla, ahol a C-szerem mátrix, hát 10-zel rá kell szorozni erre, ezt úgy fogom most rendezni, hogy 7,2 mínusz 10,8, ha mindjárt mondom, hogy mit emelek most ki, mínusz 10,8 és 28,8 szor 10 a mínusz negyediken méter per newton szor kilogram, ugye, mert méter per newton szor kilogram lesz, mindegy, most még szépen át kell számolni, ez kilogram szor méter per szekundum négyzet, mi lesz ennek a mértékegysége, ki tudja, ezt így összeszámoljuk, ki látja ezt leggyorsabban. Na? Hát úgy kell kijöjjön, hogyha egy gyorsással megszorozok, méter kell, hogy kapjak, tehát nem, még a méter is ki fog esni, kilogram szor méter per szekundum, tehát nevező nevezőjében van a tehát kilogramm szor méter per szekundum négyzet, kilogramm, tehát szekundum négyzet, így van, tehát ez tulajdonképpen szekundum négyzet lesz. Jó, ez szekundum négyzet lesz, mert a méter per szekundum egyszorozva éppen össze lehet majd adni a méterrel, köszönöm szépen, tehát éppen szekundum négyzet lesz. Na akkor a frekvencia egyenlet, ugye akkor azt kell kiszámolni, hogy determinánsa, most ez ugye éppen szimmetrikus marad, de csak azért marad szimmetrikus, mert a tömegmátrix az egységmátrix volt, jó? Tehát ez nem tipikus, hogy ez szimmetrikus marad a C-szerem mátrix. A mínusz alfa négyzetszer C-szer M mátrix plusz az egységmátrix, ugye az úgy néz ki, hogy mínusz 7,2-ször, bocsánat, az egyel kezdem, jó? Mert az egységmátrix van itt egy 1. Mínusz 7,2-ször 10 a mínusz negyedikenszer alfa négyzet, utána a jobb felsorban az lesz, hogy 10,8-szor 10 a mínusz negyedikenszer alfa négyzet, itt is 10,8-szor 10 a mínusz negyedikenszer alfa négyzet, és a jobb felsorban 1 mínusz 28,8-szor 10 a mínusz negyedikenszer alfa négyzet. Jó? És ezt azért is írtam így ki, mert megint van itt egy olyan lehetőség, ugye ha ezt kifejtem, akkor először el kell kezdeni a determinánssal, az valami 90,72 lesz, 90,72, és úgy fogom írni, hogy az alfa, tízemínusz negyediken, alfa per száznak a negyedik hatványa, így jó lesz. Ugye, mert itt tulajdonképpen az alfa négyzet per tízemínusz negyediken, amikor ezt összeszorom, az alfa negyediken per tízemínusz nyolcadikon, az éppen alfa négyzet per, igen, így jó. Tehát ez alfa negyediken per, alfa per száznak a negyedik hatványa lesz, igen, jól írtam. Utána ebből a 28,8 meg a 7,2 az éppen 36-szor alfa per száznak a négyzete fog kijönni, és a konstans pedig mindig egy lesz éppen. Jó? Azért írtam így át, hogy utaljak megint arra, amit már múltkorán is mondtam, hogy sokszor nagyságrendileg jelentősen különböző számok szoktak ide kijönni. Egy biztos minden esetre, hogy az alfa négyzet per száz a négyzetenre, tehát az alfa per száznak a négyzetére két gyököt fogok kapni. Ezt szépen mindenki ki tudja számolni. Jó, az egyik gyök az a 0,0300 lesz, a másik gyök az pedig a 0,3667. Hát illetve nyilván ez egy végtelen szakaszos tízes tört volt, csak így közelítettem, és akkor ezeknek a mértékegység ugye 1 per szekundum négyzetek, és akkor ezekből lehet alfa 1-et, illetve alfa 2-t számolni, tehát még egy gyökvonás, aztán még rászorozni 100-zal, és akkor az egyik saját frekvenciára az jön ki, hogy 17,32, 17,32 radián per szekundum, a másik saját frekvenciára pedig 60,56 jön ki. És hát még 2 pi-vel el kéne osztani ahhoz, hogy ez hercben jöjjön ki, jó? Mert ez az egyes, ez itt most a radián, jó? Ezt nem felejti el senki se. Jó, tehát tulajdonképpen ennyi az egész számításnak a menete, innentől kezdve teljesen ugyanolyan, mint az eddigiek, jó? Tehát ez azt is lenne, hogy megint egy gyakorló példa volt csak, hogy ezt pontosan hogy kell csinálni, csak ez a C-szerem az egyetlen trükk, meg hogy ezt a determinást hibátlanul írják föl, tehát egyesekből kell levonni, keresztátlókba is lesznek elemek, stb. Tehát mindenre láttak egy példát, természetesen a lengésképeket, azt meg úgy kell kiszámolni, hogy a alfa, mondjuk az alfa 1 négyzetszer a C-szer M-mátrixhoz hozzáadják az egységmátrixot, és megszorozzák ugye az 1 A1-2 vektorral. És ennek kell ugye 0-0-át adnia. Természetesen a második sorban ugye levő elemeket, azokat el lehet hagyni, tehát amikor kiírják, akkor ez megint szóra ugyanúgy megy, mint az előbb. Tehát 1 mínusz 7,2 ször 10 a mínusz negyediken szer, és hát akkor oda kerül az alfa 1 négyzet, tehát a 17,32 a négyzeten. A jobb felsorban az lesz, hogy 10,8 szor 10 a mínusz negyediken szer a 17,32 a négyzet. A másik sort pedig nem kell kiírni. Csak annyit kell leírni, hogy 1 A1-2, és akkor ez egyenlő a 0-0-val. Jó? És akkor ebből jön ki szépen, hogy mennyi az A1 meg az A2. Ezt kiírom mind a két vektort. A másodikra most már nem ismétlem meg. Az elsőre az jön ki, hogy 1 és mínusz, mert negatív lesz, mínusz 2,43. Illetve hasonlóan, jó, arra az fog kijönni, hogy 1 és plusz 0,414. Egyébként az érdekes az lesz, hogy ugye jelen esetben, hogyha ugye tanultuk a lengésképek ortogonalitását, jelen esetben most a vektorok tényleg merőlegesek lesznek egymásra. Jó? Tehát ha valaki kiszámolja azt, hogy mennyi az A1 transzponált szor az M-mátrix szor az A2, mivel az M-mátrix az egységmátrixnak valami szorzója, ezért ez úgy fog kinézni, hogy M-szer A1 transzponált szor A2, és ez valóban körülbelül nullát ad kiszámszerűen, tehát itt fizikailag is az A1, vagy geometriailag is a két lengéskép, amit fogunk látni, az egymásra merőleges, jó? Azt hiszem, hogy ezt a kísérletet akkor már csak szünet után fogjuk megcsinálni, de az ábrát azt még kérem rajzolják le, jó? Mert most vagyunk lendületben, jó? Hogy a két lengéskép az tényleg látszódik, és utána már csak a nérést fogjuk csinálni, jó? Tehát az egyik lengéskép az olyan lesz, és nagyon szépen el lehet képzelni őket, ugye, hogy ha ez elmozdul itt jobbra egyet, akkor lefelé mínusz 2, mennyit? Mínusz 2,43-at, jó? Tehát valahova ide mozdul el. Tehát ha ez 1, ez itt mínusz 2,43. És akkor az első lengéskép, ezt mondjuk megpróbálom sárgával rajzolni, ugye az valami ilyesmi lesz, hogy ez elhajlik ide jobbra, jó? És utána innen meg lehajlik ide. Jó? És természetesen ezt a másik irányba is el lehet képzelni. Ha meg bal felé hajlik el, akkor meg így fölfelé csapódik. Jó, tehát ez lesz az első lengéskép, e két hely között fog oszcillálni a tömeg így fölle. Jó, és valahogy így csapkod, és ezt fogja csinálni a kisebbik saját körfrekvenciával, az alfa 1-jel. Akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki az alfa 2-es. Ez pedig úgy fog kinézni, hogy ha függőleges irányba mozdul el tehát fölfelé mozdul egyet, akkor negatív irányba 0,4-et, tehát hogyha ez itten 1, akkor ebbe az irányba 0,4, tehát ez 1, akkor ez itt 0,414. Jó? Tehát valahova erre felé mozdul el. Akkor ez annyit jelent, hogyha ez jobbra hajlik itt alul, akkor ez a fele viszont így hajlik meg. Jó, tehát ez felel meg annak, hogy most a másik irányba mozog. Semmis, ennek a tükörképe meg itt van, akkor pedig így bal felé hajlik az egész, és akkor meg így hajlik meg. Jó, tehát megint nagyon szemletes, ahogy így az egész így kacsázik, és ráadásul ez a két irány, ez pont, ha jól rajzoltuk, akkor még egymásra merőleges is kell, hogy legyen, tehát az A1 és az A2 vektorok éppen merőlegesek lesznek, ezt már stroboszkóppal szépen megnézzük a szünet után, és akkor látni fogjuk ezt a két frekvenciát, hogy 12 Hz meg 36 Hz lesz éppen az itt beállított kis szerkezetem. Na most kollégák, most szünet van, most egy apróságot szeretnék kérni maguktól. Itt vannak felsőbbes kollégánk egy kérdőivel, amivel most járják ugye a gépészmérnöki kart. 10 évvel ezelőtt itt volt egy fölmérés, akkor is volt egy ilyen nagy megújulási hangulat, mint ami most általában, hát mindegy, mondjuk így a választások után itt az országban most nagyon sokakan érezni, és akkor mindenki elkezdi maga körül nézni, hogy mit lehetne itt nekem csinálni, és valamit rendet rakni, amit nem jól csinálunk. 10 évvel ezelőtt az akkori hallgatói képviseletben elindult egy ilyen, vagy az akkori hallgatóság körében, csak a hallgatóság képviselet szervezte, akkor egy ilyen fölmérés a nem megengedett eszközök használatáról, ahol mindenki őszintén leírhatta, hogy ő mit gondol erről, meg körülbelül milyen gyakorlat van, és akkor ebből egy elég érdekes statisztika jött ki. Most szeretnénk összevetni azt, hogy 10 év alatt, aztán ezzel ugye nem foglalkoztunk most 10 évig különösebben, bár készült az egyetem egy etikai kódex, meg fegyelmi szabályzat, meg minden csoda, de alapjában véve persze ezek csak felszíni kezelés, egészen máshogy kéne ez a kérdéshez ugye hozzányúlni, és ebben. Itt van ez a régi kérdőív, ami most fel van újítva. Én kérem, hogy a szünetben mindenki szálljon rá 5-10 percet, fusson rajta végig. Szerintem érdekes kérdések, egy kicsit utal arra is, hogy mi lesz aztán magukkal később, meg a diploma után. Akinek van egy kis ideje a szünetben, a szánja rá az időt, jó, és akkor a kollégák azok szétosztják ezeket a lapokat. Nek van kedve, töltse ki. Köszönöm szépen!
Amit ugye előre jeleztünk. 34-35-36. Pontosan azt a mozgást csinálja, amit előre jelzett, hogy kicsit adott még rá egy kis. Körülbelül így néz ki most a saját fényzet. Az előzően erőlegesen ezek, és a rudak is pont úgy csinálják, ahogy ezt a rajz mutatja, amikor balra leng, akkor megy föl, balra leng, akkor megy lefelé, és amikor jobbra leng, akkor megy fölfelé, és mondjuk ezzel lehet most kicsit gyorsabban megy, most kicsit lassabban. Én mindig megnézem, hogy tudom, hogy még pontosan van belőle, hogy észre hol van. Körülbelül lesz. Tehát tényleg ott van ez a két emlésképp, pontosan úgy, hogy kiszámítottuk. Na, úgyhogy ez megint van egy nagyon egyszerű kis kísérlet volt arra, hogy lehet ezeket aztán utána méréssel is leellenőrizni, és hogyha már itt le van kapcsolva a lámpa, akkor nézzük már egy képet is. Ugye ilyeneket persze aztán csinálnak, ugye itt van minden esetben, hogy
hoppá, most látom, hogy a videó nem volt hang eddig, nem szóltam, hogy most kapcsoltam csak be ezért. Elnézést. Na, tehát itt van a, ugye például egy ilyen golfütőnél, hogy hogyan nézik ezeket a saját frekvenciákat és lengésképeket. Ugye itt a golfütőnél az nagyon fontos, hogy az a bizonyos második lengésképnél a csomópont az pont odaessen, ahol a labdát meg kell ütni. Ugye ezt hívják ugye a golfozók sweet pointnak, tehát ahol ideális ütésnél ugye pont meg kell ütni vele a labdát. És akkor ugye ez egy ilyen stroboszkópos felvétel megint, ami persze még belekavar az is, hogy ugye a kamerának a shutter speedje, tehát a frekvenciája, amivel lő, az pontosan hogy néz ki. És amikor ezzel a másik saját frekvenciával hajlító lengést végez, ugye, vagy pontosan a golf ütő maga, azt hiszem, hogy csavaró, a lenti csavaró, mert a végén van ez a kis darab, ami ott van, akkor csinálja ezt, és akkor itt magyarázza, hogy akkor hogy lehet aztán ezzel nyesni, meg pörgetni, meg ugye ilyen kiflit ütni, meg hasonlók, szerint, hogy éppen hogy néz ki a dolog. Ugye itt ugyanezt aztán meg lehet ismételni ventilátorlapáttal. Itt ugye a ventilátorlapátoknál, ráadásul már forgás közben a ventilátorlapát meg is van húzva, ezzel majd megint mesterkurzusban fogunk foglalkozni. Itt látunk egy szép hajlító lengést. Természetesen, hogyha a lapát forog, akkor a frekvenciája az ennél magasabb lesz, ugye, a gitárhúrt is, hogy húzzák meg egyre magasabban. Szóval itt pedig egy olyan saját frekvenciát lehet látni, amikor csavaró lengést végez ugye a turbinalapát. Ugye, hát ezek nagyjából hasonló régi mérőeszközök. Itt van egy véges elemes számítás, hogy a következő fél évben fogják ezt tanulni. Itt például ez egy valós, ugye, amit most a Siemens erőmű technikánál itt Budapesten is gyártanak, gőzturbinákba turbinalapátot, egy ilyen csavar szárnyprofil, amit meg majd áramlástamból kell megtanulni, hogy hogyan kell pontosan tervezni. Ennek ugye az csavaró lengési saját frekvencia az 735 Hz körül kell, hogy legyen, és itt lehetett látni körülbelül, hogy egy véges elem számítás ez pontosan hogy mutatja. Itt meg lehet látni egy mérést, ahol meg van mérve ez a saját frekvencia, aztán utána persze ki van nagyítva, és hát a mérésnél pedig mennyi az ott? 700 vagy mennyi? Nem látom, bal oldalt fölül valahol ki van írva a saját frekvencia, de nagyjából abban a nagyságrendben van. Jó, körülbelül így néz ki, vagy 800, szóval minden se odébb csúszik. Akkor ugye ezt lehet lemezekre ismételni, ez megint egy kísérlet, most ez nem stroboszkópos, hanem egy másik dolog, amivel könnyen lehet vizuálissá tenni, szemléltetni a lengésképeket, az, hogy a csomó vonalakra ezt a port, vagy risszemet, vagy hintőport, vagy egyébként berázza ugye a lemez. Ezzel egyébként nagyon pontosan lehet nézni azt is, hogy milyen lengés alakok jönnek létre, és hogy mennyire tökéletesen van ez az egész legyártva. Talán a hangját is meghallhatjuk. Nem? De ez az, igen. És úgy lehet hallani, ahogy megy föl szépen a hangja. és ugye megy át az egyre újabb és újabb saját frekvenciákon, egyre magasabb lengésképek jelentkeznek. Nagyon szépek, nagyon szépen van legyártva a lemez, teljesen hibátlan, szóval geometriailag tökéletes az alakja. Ugye egy ugyanolyan gerjesztőre van rátéve a lemez, mint amit itt mi mutatunk. Ami aztán kezd egyre elviselhetetlenebb lenni a hangja ennek az ének, ugye, ahogy kezdünk a 20 kHz felé közeledni. És így tovább. És aztán ki is megyünk a hallható tartományból a végén. Tehát, illetve hát attól függ, fiataloknak a füle az magasabbig bírja, az idősebbeknek ugye egyre alacsonyabb saját frekvenciákig megy. De szépek. Ugye tehát amikor már lemezek meg héjak lesznek, hogy nem csomó pontok lesznek, hanem csomó vonalak lesznek. Jó, na ez pedig lenne a kritikus fordulatszám, ahol a következőt látjuk, ugye ez egy ilyen kis, hogy mondják, ez kávéhab, vagy nem tudom, tejet föl lehet vele verni, egy ilyen kis drótizé, amit elem hajt, ezzel is nagyon szépen el lehet játszani. És itt lehet körülbelül megérteni azt, hogy mi köze van a saját frekvenciáknak, a kritikus fordulatszámoknak a hajlító lengésekhez. Itt azt fogják látni, hogy az ujjammal leszorítom ennek a tengelyét, ahogy ez felpörög, és amikor átmegy a kritikus fordulatszámon, akkor úgy fog kinézni oldalról, mintha ilyen hajlító lengést végezne. Jó, tehát ugye most elkezdett pörögni, szépen felfutott, és az ujjammal leszorítom egy kicsit, tehát visszaveszem a saját frekvenciát, és ahogy lelassítom, illetve elengedem, és újra fölé szalad, akkor amikor átmegy ezen a saját frekvencián, ugye most meg is állt, azt hiszem, most annyira megfogtam, hogy teljesen leállt a vége, jó? És akkor így oldalról tényleg úgy néz ki, mintha egy ilyen hajlító lengést végezne az egész, és ettől van az embernek tényleg egy olyan érzés, hogy ennek valami köze lehet a forgás közben kialakuló kritikus forrásszám, a forgás közben kialakuló mozgásnak ez a hajlító lengéshez. Ez matematikailag így van, fizikailag azonban egy jóval bonyolultabb dologról van szó. Egyébként hát rengeteg ilyen, csak egy ipari mérést mutatunk, nagyon sok esetben persze éppen jó az, hogyha a gépek azok úgymond kritikus fordulatszámmal járnak, mert így tudják közben rázni, ugye ezek ilyen osztályozók meg örlők, amit a Borsodkemnél használnak, egy egész emelet tele van velük, mint ezek törpék itten rezegnek éveken keresztül, és rázzák az épületet egyébként, mert amikor nagyon sok van együtt, és egy irányba rezegnek, akkor az egész épületet is nagyon meg tudják ezek a szerkentjük viselni, és hát mint munkahely se túlságosan egészséges. Na ez pedig már egy olyan turbogenerátor, mert magyarországi tipikus 200 megawattos turbinák, amit meg majd kalorgépekből fognak tanulni, a nagy nyomású rész, középnyomású, középkis nyomású, illetve alacsony nyomású turbinafokozatok, itt a generátor, közt egy tengelykapcsoló, ott a 7 siklócsapágy, amivel az egész meg van támasztva, és hát ezeknek is vannak bizony rezgéstani problémáik bőven, ugye tehát ezek a forgás közben kialakuló rezgések. Hát hogyha marad az idő az óra végén, akkor erről beszélnék még majd pár szót erről a tényleg valós ipari problémáról, ami Magyarországon a 90-es években, sőt, általában kelet-európai országban a 90-es években jelentkezett, amikor az ipari termelés visszaesett, és úgymond túl sok villamos energia volt az országban egy ideig, és ezzel elég sokat kínlódtak. Na nézzük akkor meg ezt a kritikus fordulatszám dolgot, hogy mit tudunk mondani ezekről a tengelyekről, hogyha forognak is közben. Tehát tengelyek, hogyan mozognak ezek, miközben forognak? Tengelyek kritikus fordulatszáma. Itt, ahogy az előbb mondta, a következő, van egy híres laval kísérlet, ami hát több helyen is le van írva, ez még a múlt századból van, a 19. századból. Nagyon sokáig azt hitték, hogy a tengelyeknél, amikor azok elérik a hajlító lengésnek megfelelő első saját frekvenciának megfelelő fordulatszámot, nem lehet őket fölé pörgetni. és ennél nagyobb értékre nem lehet elmenni. Laval azonban bátor volt, és az ő turbináját, amit majd meg fognak megint tanulni áramlástani gépekből, meg egyebekből, ott ő mégis megnézte, hogy mi történik, mit ver szét, hogyha átpörgeti a kritikus fordulatszámon fölülre a dolgokat, és nagyon furcsa jelenséget tapasztalt. Hát ez mondjuk itten a tengely. Jó, most újrajzoltam le, hogy lehetőleg maradjon vízszintes a tárcsa, a turbina tárcsa, amit ide képzeltem el. És most ez az első eset az lesz, itt lesz a súlypont, itt lesz az az U pont, ahol átmegy a tengely, meg ez azonos lesz a D döfés ponttal, és ezt a kis távolságot, ezt fogom nevezni E excentricitásnak. Jó? Tehát nem sikerül a tárcsát tökéletesen fölékelni, de ennek elég nagy jelentősége lesz abból a tekintetben, hogy ha elkezdem a szögsebességét növelni, akkor mi is történik vele. Hát most akkor próbálom ide lerajzolni, hogy mi lesz, hogyha elkezdem ezt a tárcsát forgatni, úgy, hogy közben ugye rajta van ez az excentricitás is. Hát nyilván egyre jobban meg fog hajlani a tengely, és próbálok egy ugyanakkor a tárcsát rajzolni, itt lesz a tárcsának a súlypontja, ide fog kerülni ugye az E excentricitás távolságra, ez a bizonyos D döfés pont, ahol a tengely, ugye rá van, ahol a tengely rá van ékelve ez a tárcsa, ez a DS távolság, ez lesz az E, ugye ez lesz az E excentricitás, de a geometriai forgás tengely, ez az O, az ott marad, jó? És ez lesz akkor, hogyha az omega nagyobb, mint a nulla, de kisebb, mint egy kritikus fordulatszám, jó? Tehát most már elkezdtük forgatni, tehát itt még állt, itt már forog omega szögsebességgel. És akkor jön a harmadik dolog, amikor átmegyünk ezen a bizonyos kritikus fordulatszámon, akkor pedig egy úgy nevezték el akkor, hogy önkiegyensúlyozás történik. Az fog lejátszódni, hogy olyan, mintha a tárcsa visszafordulna. Tehát valahogy a pontok úgy fognak elhelyezkedni, itt lesz az O pont, ide kerül az S pont, és ide kerül a D pont. Tehát olyan tárcsát kell rajzolnom, aminek a középpontja körülbelül itt van. Ez lesz itt az S pont, ez az O pont, és ez a D pont. Tehát olyan, mintha befordulna a tárcsa. Ugye továbbra is a DS távolság lesz az E excentricitás. Ugye? És a tengely valahogy ennyire meg fog már hajlani, tehát még jobban is meghajlik, mint az előbb. És valahogy így lesz megtámasztva. Jó, és ez lesz akkor, hogyha már olyan gyorsan forog, hogy az omega az nagyobb lesz, mint az omega kritikus. Tehát mint egy átfordul, és az S pont az elkezd egyre nagyobb fordulatszámokra szépen bemenni az O pont közelébe. Ugye ultracentrifugáknál nagyon sokszor csinálják azt, hogy egyszerűen lelógatják a tengelyt, még a másik végét se támasztják meg, és hagyják, hogy ő saját magától megkeresse azt, hogy hogyan tudja kiegyensúlyozni magát. Ezzel együtt ezek nagyon veszélyes dolgok, és nagyon könnyen elveszíthetik a stabilitásukat. Jó? Egy közelítő mechanikai modell, egy közelítő, egy első közelítés, és tömpen bizonyos értelemben hibás közelítés. Első közelítésként használt mechanikai modell a következő. Azt mondja, hogy nézzünk rá úgy, mintha fölülről néznénk rá a tárcsára, tehát olyan, mintha felülnézet lenne. És elképzeljük azt, mintha a tárcsának a súlypontja egy csőben lenne benne, és oda képzeljük el a rendszernek a tömegét. Tehát azt mondjuk, hogy valahogy ez itt lesz az O pont, amikről az egész forog. Jó. Ameddig ez kihajlik, ugye az a D pont, tehát itt lesz valahol a D pont, ez annyit jelent, hogy a rugót azt ide kell majd elképzelni, az O és a D pont közé. Ez az, ami a tengelynek a rugalmasságát helyettesíti, és ugye, hogyha ez éppen, mit tudom én, L hosszúságú, tehát ez is itt L per 2, meg ez is itt L per 2, és a meresség, a hajlító meresség meg I szeré, akkor a járulék képletekből mindenki tudja, hogy ez az F szer L a köbön per 48 I szeré a két végén csuklósan megtámaszkodott dolognál, tehát akkor az, ugye a merevségre akkor az 48 I szeré per L a köbön lesz, azt hiszem. Igen, mert a kis f elmozdulás az a nagy f szer L a köbön per 48 I szer E. És most ugye, mivel csak egy szabadságfokú, nem kell kínlódnom a rugóállon, mert tudom rögtön a rugó merességet számolni, az nagy f per kis f, az 48 I szer E per L a köbön lesz, jó? Hát mindegy, ez persze attól függően, hogy mit használok, más és más rugókkal kell helyettesíteni, milyen a tengely, középen van-e, vagy más út van, ki kell számolni szépen Cassiano vagy Betti tétele, és akkor ezek után van még a D-től kijebb egy E-excentricitása, az S súlypont. Ide képzelem el a tömeget, ez a távolság itt kis e. Jó? És akkor azt mondom, hogy ennek akkor egy szabadsági foka van. Az egy szabadsági fok az nem lesz más, mint a kis Q általános koordinát, és ezt a kis Q általános koordinátát ezt akkor az OS távolságra veszem, tehát az O-ból az S-be, jó? Ez lesz a kis Q. Akkor ha ez közben forog ugye omegával, ugye az egészet forgatom omegával, az omega szögsebességgel, akkor ugye ennek lesz egy, a csőhöz képesti relatív sebessége az a Q pont, és lesz egy szállító sebessége, az pedig a Q-szor omega. Tehát a teljes sebessége ennek az anyagi pontnak ez lesz, a tömege az m, tehát a kinetikus energiáját azt úgy kéne kiszámolni, hogy 1/2 m-szer, ugye a q pont négyzet plusz q négyzet omega négyzet. Na most persze, hogyha a tárcsának a tehetetlenségét is hozzá akarom számolni, akkor még egy 1/2 teta s-szer omega négyzetet is hozzá kéne adni, mert ez jár körbe, de ez konstans lesz, és majd amikor a mozgásjelenetet fölírom, akkor úgy is ki fog esni. Tehát, hogyha most az eredeti feladatra visszagondolok, és nem ezt az egy anyagi pontos közelítést nem, amíg azt is hozzátenem, akkor sem lenne más ez a kép. Az U, a rugóban felhalmozott alakváltozási energia, az viszont 1/2 S-szer Q minusz E a négyzeten, ugye? Mert a Q távolságból le kell vonni az E-t, és annyi lesz csak a rugónak a megnyúlása. És akkor most felírjuk szépen a másodfajú Lagrange egyenletet, ami meg úgy fog kinézni, hogy d per dt, d nagy t per dq, pont legalább egy kicsit gyakoroljuk újra ezt is, minusz d nagy t per dq plusz du per dq egyenlő nulla. Nincs csillapítás, nincs gerjesztés. Jó? Na akkor nézzük meg, mennyi lesz a d per d nagy t per dq pont. Hát, hogyha ezt q pont szerint deriválom, az egyszerűen m-szer q pont. Jó? A dt per dq, az most q szerint kell deriválnom. Most egy ilyen, ez ugye nagyon sokszor a példákban nulla szokott lenni. Most ez egy olyan példa, végre ezt a dt per dq-t számolni kell. Tehát nem szabad erről megfeledkezni mindig. Itt ez úgy fog kinézni, hogy m-szer q-szor omega négyzet, és a du per dq, ha q szerint válom, az s-szer q minusz e. Jó? És hát akkor ezt kell még egyszer idő szerint deriválni, akkor a mozgás helyett úgy fog kinézni, hogy m-szer q két pont, mínusz m-szer q-szor omega négyzet, plusz s-szer q mínusz e egyenlő nulla. Jó? Akkor most szépen leosztok a tömeggel, ugye, hogy az első tömeg az együtthatója az egy legyen, és a alfa nullal elnevezem a négyzetgyök S per M-et. Azért jelölöm így, mert ez lenne a saját körfrekvenciájának az egésznek, ha nem forogna. Tehát ha állna, az omega nulla volna, akkor a négyzetgyök S per M lenne éppen a saját körfrekvencia. Saját körfrekvencia. Ha omega egyenlő nulla, azaz áll. Tehát nem forog. Jó? Tehát akkor ennyi lenne a saját körfrekvencia. Akkor úgy néz neki a mozgásjelenet, hogy Q két pont, plusz a akkor az S per M helyén belül, hogy alfa 0 négyzet mínusz omega négyzet szer Q egyenlő, a jobb oldalra meg az kerül, hogy alfa 0 négyzet szer kis e. Ezt az S szerét, ezt átviszem a túloldalra. Jó. Vagyis hát egy olyasmit kapok pont, mint ami a fél év elején volt, a nehézségerővel terhelt, vagy meg egy konstans lesz a jobb oldalon. Jó. És természetesen most ott eltakart a dolog, tehát ez a bizonyos teta S szer omega négyzetes tag, az pedig, mivel konstans az omega, az nem fog beleszármazni az egyenletekbe. Jó, tehát itt a kinetikus energia derivátjaiban nem kerül elő. Tehát tömbben azt lehetne mondani, hogy ez lesz itt a rendszernek a saját körfrekvenciája forgás közben. Tehát ahogy kezdem egyre gyorsabban forgatni, egyre lassabban fog lengeni ez az egész, ugye? Mert ahogy megy ez fölfel, és természetesen ez csak akkor lesz így, ha az omega az kisebb, mint az alfa null. És ez az alfa null lesz úgy definiálva, mint a kritikus fordulatszám. Tehát a kritikus fordulatszám, ha valami történik, és az egész rendszer el fogja veszteni a stabilitását, és itt lemegy nullára, az éppen ott lesz, ugye? Ha most megkeressük ennek a konstans jobboldalúnak a partikuláris megoldásait, a QP-t, akkor a partikuláris megoldás, mivel a gerjesztés konstans, az is konstans lesz, ugye? Ezt tanultuk, ugye mindig ugyanolyan át rákényszeríti a gerjesztése rendszer azt, ami neki van, és ez nem lesz más akkor, mint az alfa 0 négyzet per alfa 0 négyzet mínusz omega négyzet szer a kis e. Vagyis, hogyha valaki fel akarja rajzolni, hogy hogy néz ki ez a partikuláris megoldás az omega függvényében, akkor annak az abszolút értéke az omega függvényében éppen milyen görbét fog kapni. Ez melyik görbének az egyenlete? Ugye, ha az omega az egyenlő nullával, akkor éppen a kisét kapom. Az omega tart a végtelenhez, akkor ez ugye megy a mínusz nullához, de mivel az abszolút értéket rajzolom, a plusz nullához fog menni, és éppen a gyökkettőször alfa nullnál fog az előfordulni, hogy mínusz i lesz, ugye, vagy annak az abszolút értéke az plusz i. Tehát egy ilyen görbét fogok kapni. Vagyis ez a görbe éppen micsoda? Tehát ez a görbe pontosan megegyezik a rezonancia görbével. Tehát ez teljesen úgy néz ki, mint a rezonancia görbe. Ez lesz a kritikus fordulatszám, pont a hajlító lengésnek. Tehát az álló tengelyt, ha megütöm, megnézem, hogy hogyan rezeg, és utána megforgatom ugyanezzel a fordulatszámmal, akkor pont itt történik valami kritikus dolog. Persze, hogy itt fölötte most ez stabile, azzal gondok vannak. A válasz az, hogy nem, mert ha egy negatív együttható jön ki, ez a modell instabilitást ad. Tehát nem adja ki azt, amit a Laval kísérlet, hogy ez vissza is tud fordulni, hanem tulajdonképpen kiadja, tehát megadja ezeket a megoldásokat itt, csak azt adja rájuk, hogy azok instabilak, jó? Hogyha megnézzük a dolgot. Tehát ez már a gyökere annak, amivel aztán nagyon sokat lehet foglalkozni, hogy tulajdonképpen a forgó tengelyek azok mikor rezegnek, mikor nem rezegnek. Most volt megint egy nagy turbina baleset az Egyesült Államokban, most már nagyon ritkán fordul elő, 20-as, 30-as években rengeteg volt, még ugye, amíg az Egyesületben nagy hajtóerő a pénz, és ottan nyomják előre a teljesítményeket, többet kockáztatnak, több balesetük is volt, de ez mindmáig összejárnak a világ rotor dinamikásai, és a társaság egyik fele arról tart előadást, hogy ez a tengely miért jár stabilan annak ellenére, hogy az egyenletek szerint szét kellett volna esnie, a másik társaság meg azt magyarázza, hogy miért esett szét a tengely annak ellenére, hogy az egyenletek szerint meg stabilnak kellett volna lennie. Tehát nagyon kiélezett, és mindmáig egy nagyon kritikus kérdés, hogy forgás közben a tengelyek hogy is rezegnek. Ugye annak idején a Mutnyászki kérdezte, ezt mindig mondta, hogy ötösért a jó jegyért, ugye, ilyet kérdezett a szigorlaton a hallgatóktól, hogy mondja a kolléga, a kritikus fordulatszáma, vagy annak közelében járó tengelyt kell-e fáradásra méretezni? Ugye, és akkor ezzel próbálta tesztelni azt, hogy érti azt, hogy ugyan ez teljesen úgy néz ki matematikailag, mint a rezonancia görbe, de fizikailag egészen másról van szó. Az egyenletek is egész mások, hát semmiféle gerjesztés, koszinusz, omegat és gerjesztés nem volt ebbe az egyenletbe. Jó? Matematikailag olyan, mint a rezonancia görbe, de fizikai tartalom más. És miért teszteli ez a kérdés ezt? Annak ellenére első vetületben még úgy is néz ki az egész, mintha minthogyha ilyen ezé lenne. Miért lesz mégis ez más? Mi van, hogyha kritikus fordulatszámmal jár a tengely? Akkor ugye lement a saját frekvencián nullára, akkor mi fog történni? Kihajlik, és hogy fog körbejárni? Így fog körbejárni. A kihajlott alak fog körbejárni, ugye? Akkor fog hajligatódni? Nem fog, tehát nem fárad az a tengely. Nagyon erősen meg lesz hajlítva persze, de nem olyan lesz, mint amikor oldalról megütjük és így rezeg föl le, mert akkor tényleg fárad, ugye? Akkor fárasztás igényével. De amikor a kritikus fordulatszámok, hogy meghajlik, és a meghajlott alak fog körbejárni, és a húzott szál meg a nyomott szál az mindig ugyanaz marad, jó? Tehát ezzel tesztelt a Mutyanszki mindig azt, hogy na, az illető hallgató ugye megtanulta ezt a krivet, látja ezt az ábrát, de érti azt, hogy ez azért fizikailag két különböző dolog. Na mindegy, ez amit most hallanak, ez mind úgy, mint mind a kis rezgéstan, mert csak most indul az egész, most kapták meg azt az alapot, amivel hozzá tudnak kapcsolódni ahhoz, amivel ma a világ fejlesztésben foglalkoznak. És ugye állandóan mondom ezeket a problémákat, emlegettem az ABS-eket, emlegettem most ugye a rotordinamikát és a magas fordulatszámon való járást. Na most nézzék meg ugye ezt a szép példát, ami ugye ami a tipikus magyarországi a tipikus magyarországi 220 megawattos turbogenerátorok, ahogy kinéznek. Ugye az előbb elmondtam, hogy ez hogy néz ki, gyönyörű gépek. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyennek a közül, ha egyszer alkalmuk van eljutni, pláne karbantartás idején nyáron, amikor az egész szét van szedve, és bele lehet állni, és meg lehet nézni, hogy tényleg milyen méretekről van itt szó. Ugye itt látszik, hogy lapátok nélkül az átmérő másfél méter. Ugye a lapátok, azokban bele lehet sétálni azokba a turbinaházakba, ott, ami a külső. Még ezeken kívül jönnek aztán a lapátok. Ugye az egész gép 30 méter hosszú. Ugye itt az eleje 300 fokos hőmérséklet. Itt lehet látni, hogy a tengelynek a rugalmassági modulusza a hőmérséklet változás miatt hogyan megy fölfelé. Hát itt, ahol a 300 fokos, ott lemegy a 200 gigapaszkáról, lemegy 160 gigapaszkára ugye a merevség. Tehát már ilyeneket is figyelembe kell venni, hogy úgymond lágyabb lesz a tengely ezen a szakaszon, ahol melegebb. Itt lehet látni szépen, hogy változik a rugalmasság modulus a tengely hossza mentén. Itt a fölmelegedett részeken ugye nyilván sokkal kisebb, a generátor oldalon pedig nagyjából állandó, de viszont a generátor leghosszabb és viszonylag végig, és ráadásul ugye ott van az összes tekercselés, amit az elektromosok csinálnak, amitől nem sikerül ezt rendszerint tökéletesen hengerszimmetrikusra megcsinálni, és ott ugye vannak merevségi főirányok, ezek 100%-en is legyenek. Ez az ábra, amit fölül van, ez az átmérőket kétszeresen nagyítja a hosszhoz képest, ez a valódi kinézet az egésznek. Tehát egy hallatlan filigrán szerkezet, az egy őrült hosszú, ilyen vastagok ugye a tengelyek, acéltengelyek, és ezeket ugye század milliméter pontosan forgás közben próbálják egy tengelybe tartani, úgy, hogy közben ezek siklócsapágyak, amikben ez az egész benne van, és itt úszik az olaj, és az áramlástalanosodnak egy gyönyörű kihívás. Gépelemesek, tribológusok is szokták számolni, hogy pontosan ebbe az úszó olajfilmbe, ahol itt ugye ilyen tizedmilliméteres hézagok vannak, ez pontosan hogyan is áll be, és milyen nyomáseloszlás alakul ki. Ennek is van egy saját instabilitási problémája, amikor ezekbe szoktak rezegni. Akkor az ember, ha ezek a tényleg csuklós megtámasztások, szépen ki lehet számolgatni, hogy a különböző lengés alakok hogy néznek ki a különböző saját frekvenciához, megyünk fölfelé, és minden egyes ilyen saját frekvencián fönnáll a veszélye, hogy ott egy kritikus fordulatszám van. Ez a Campbell diagram, amit megint majd a mesterképzésnek az elején Melanikából talán tanulunk, csak megint előrevetítve egy kicsit, felpörgetés közben hol vannak ezek a kritikus fordulatszámok. Gyönyörűen megtervezett, egyébként, hogy a Brown Boveri tervezte ezeket az eredetieket, amiket a lángépgyár is aztán 60-as években átvett. Itt van az első kupac 10 saját frekvencia, kritikus fordulatszám mind 25 és 40 Hz között. Ugye a gépeink 50 Hz-en, 3000 fordulat per percen járnak, így adják az áramot, és a második kupac saját frekvenciák viszont így elhajlanak forgás közben. Annak mi az oka? Az, hogy a második lengés képeknél, ugye itt például a turbinák, ha ide középre vannak fölékelve, akkor most már forgás közben, ugye még így billeg is a tengelyük, bejön a pörgetyű hatás, és a magasabb saját frekvenciáknál a pörgetyű hatás is belekavar ebbe az egészbe, és ezért lesznek ezek a saját frekvenciák így elkúsznak, és bizony vannak olyanok, amik jönnek lefelé, és hát szerencsére itt 50 Hz körül nincsen semmi, nagyon üres, jó van megtervezve, de azért lehetnek vele problémák, jó? Na hát így néz ki egy valódi ipari probléma, ha valaki majd ilyenekhez közel kerül, akkor fogja ezeket látni, és csak még egyszer látni, ez kalorikus gépeket is, hőtan, körfolyamokat, mindenfelét még meg kell tanulni, hogy ott hogy megy a kondenzáció, van felakasztva a kondenzáció, stb. Szóval ez még mind az eleje végül is mindannak, de már megvan a belépője, jó, hogyha ezt megcsinálták. Ez meg egy játék példa, amit ugye az előbb is emlegettem, az ember ezt gyakorolni akarja, ilyeneken is meg lehet nézni. Ennek is van ugye egy ilyen kritikus forradszámmal tud körbejárni, és szépen ki lehet számolni, és ez viszont olyan, egy vagy két szabadságfokú attól függ, hogy hogy vesszük, amit most már tényleg kézzel maguk is végig tudnak számolni. De még egyszer az a legfontosabb, hogy az egészet így az alapokból kiindulva megértsék. Na most nézzék, ezzel körülbelül, nem csak körülbelül, ténylegesen be is fejeztük a fél évet, ráadásul kivételesen nem is beszéltem túl, mert még egy perc múlva lesz csak 12. Lehet, hogy nagyon sokukkal ugye most szakirányt választanak, aztán meg később mesterszakokat és egyebeket, nem tudom, hogy kivel fogok még találkozni. Én nekem nagyon tetszett, és nagyon örültem neki, hogy ilyen sokan itt voltak végig, annak ellen, hogy a videóról is nézhették közben az előadásokat. Tényleg úgy érzem, hogy követték az előadást. Én nagyon bízom benne, hogy a befektetett munkájuknak meg is lesz az eredménye. Csak ismételni tudom, hogy most a gépészmérnök, az itt végzett gépészmérnöki diplomának nagyon jó a presztízse, próbáljanak meg mindent megtenni azért, hogy ez fennmaradjon, sőt, tovább javuljon, mert ez később természetesen maguknak is meg fog majd térülni a munkájuk során. Én csak egyet kérek, hogy azzal együtt, hogy itt nagyon sokszor elmondtuk, hogy a maguk tudása az erősebb, több, jobb alapokon nyugszik, jobb felvételeredményekkel jöttek, nyelvtudásuk jobb, szóval minden adottságuk és eredményeik megvannak ahhoz, hogy tényleg értékes mérnökök legyenek. Egy dolgot ne felejtsenek már, de sohasem, amikor most mennek majd jövőre szakmai gyakorlatra, meg cégekhez ki, azért a tapasztalatot azt hallatlan meg kell becsülni. Tehát azok, akik kint vannak, ugye nyilván, amikor az ember sok évig kint van, ugye ezeket az alap dolgokat ugye az úgy kopnak, meg már nem megy úgy, viszont az évek és évtizedek során hallatlan sok gyakorlati ismeretet gyűjtenek össze, és ugye nagyobb és szélesebb tudás alakul ki. Ezt nagyon meg kell becsülni, és ezt tisztelni kell függetlenül attól. Tehát sohasem szabad úgy kimenni, hogy fölvágnak, vagy arra, hogy le kell hajolni a munkáért, minden munka lehetőségnek örülni kell, amit az ember kap, és azt a munkát pedig hallatlanul meg kell becsülni, és olyan színvonalon kell megoldani, ahogy maguk azt megtanulták. Sohasem, én nem hiszek abban, hogy olyan létezik, hogy túlképzés. Minden, amit az ember tanult, az egyszer az életében hasznos lehet, és egy kulcsfontosságú sakklépésnél, kombinációnál előjöhet az, hogy hoppá, de hát én itt erről hallottam, meg tanultam, és összetudják kapcsolni a korábbi ismereteiket. Tehát hajoljanak le minden problémához, örüljenek neki, hogyha valami feladatot kapnak, és még akkor is, hogyha elsőre ez nem látszik úgy, hogy na hát én ezért tanultam én ennyit most, és akkor csak valami ilyesmi feladatot kell megoldanom, mutassák meg, hogy azt az olyan egyszerűnek tűnő feladatot is meg lehet sokkal színvonalasabban és sokkal jobban oldani, mint ahogy ezt az elődeik, meg az előző generációk tették, jó? Na úgyhogy kívánok mindenkinek sok sikert ez a vizsgai szakhoz, meg a további évekhez és a munkájukhoz. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, gyerekek! Köszönöm szépen!